Szeretettel köszöntelek benneteket, és kérlek arra, hogy nyissátok meg Bibliátokat, és olvassuk el együtt a 42. és a 43. Zsoltárt. Tehát olvassuk a jól ismert 42. és 43. Zsoltárt. Az éneklőmesternek, Kórák fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem az Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam azelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggedt bennem az én lelkem. Azért emlékezem rejád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek az én kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben! Mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez. És hadd dicsérjelek téged citerával. Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. A 42. és a 43. Zsoltár a csüggedés elleni küzdelemről szól és a felette való győzelemről. Hiszen azt olvassuk, hogy mindegy visszatérő refrénként tér vissza a zsoltárírónak az a gondolata, hogy miért csüggedsz el én lelkem, és miért nyughatatlankodol benne. És azt látjuk, hogy a csüggedés mellé társul a nyugtalanság, társul a háborgás, és azt érezzük, hogy nincs belőle békesség, nyugtalan a lélek, és ennek nem vagyunk képesek, vagy a zsoltárírón nem képes időben gátat szabni, akár eljuthat egészen a kétségbeesésig. Ezért a nagy ellenségnek, a fő ellenségnek, Sátánnak ez az egyik legnagyobb fegyvere, hogy csüggedésbe taszítani lehetőleg mennél több embert, de különösen a hívő, az Isten félő, őt, az Isten tisztelő hívő embereket. Szeretném megkérdezni, hogy bennünket is érint a csüggedés? Bennünk is megvan a hajlam a csüggedésre. Úgy gondolom, hogy nem csak a hit életben, hanem a mindennapi életben is tapasztaljuk a csüggedést, nem? Hányszor ér bennünket váratlan helyzet, olyan problémák, amelyek megoldást keresnek, megoldást kell találni a kialakult, nem kívánatos eseményre, és akkor számos esetben megkérdezzük, mit tegyünk. Vajon mi lesz most? És erre mi az első reakció? Nem tudom. És milyen hamar elindulhat a csüggedés? Vagy jön egy betegség, és a baj nem jár egyedül, hiszen az ember gyenge, erőtlen, megviselt, fáradékony, kimerült tud lenni, és ez nagyon jó táptalaj a csüggedésnek, és az ellenség ezzel nagyon is tisztában van. És a hit életünkben volt már csüggedés? Volt már meglankadás? Talán nem is egyszer vagy kétszer. Szeretném megkérdezni, hogy találunk a Szentírásban hívő, istenfélő embereket, akik szintén csüggedésbe estek? Kellett nekik a csüggedés ellen küzdeni? Például a 42. Zsoltárnak az írója. És most érjünk hát a 42. Zsoltára, mi volt a Zsoltár írónak a csüggedése? Mi volt a csüggedésének az oka? Azt olvassuk a 4. versben, hogy könyhullatáson volt kenyerem éjjel és nappal, amikor minden nap azt mondták nékem, hogy hol van a te Istened. 5. vers, mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben. 11. vers, mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem minden nap, és azt mondják, hogy hol van a te Istened. Mi volt a csüggedésének az oka? Minden nap, vég nélkül az ő szorongatói gyalázták őt, azt mondván, hogy hol van a te Istened? Következő kérdés, mi lehet az oka, hogy ilyen kitartóan, naponként ilyen kíméletlenül bántak vele? A Zsoltárból kiderül, hogy valamiért távol volt, mint énekvezető a templomi szolgálattól. Nem is akár milyen távol. Hogy olvastuk a 7. versben, hogy hol tartózkodott? Azt olvassuk, hogy a Hermon, a Jordán és a Hermon földjéről, a Micár hegységéről. Itt van előttünk a nagy térkép, és biztos látjátok, hogy ott itt van fönt a Hermon, és itt van a Jordán vidéke. Innen a Hermonból indul a Jordán, és nem tudom, hogy ott látjátok-e, hogy három ágból folyik össze, és lesz egy folyam már, és ott erősen örvillik a folyó. És Jeruzsálem pedig itt van. Hát nézzétek meg a távolságot, ez több mint 200 kilométer. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem is akár milyen távol volt. A következő kérdés, miért volt távol a templomi szolgálattól? Mi volt ennek az oka? Vagy mi lehetett ennek az oka? És a következő kérdés ebből fakad, hogy ez az ok kiválthatta-e a támadási felületet. A Zsoltárban nem olvassuk. Nincs konkrétan megfogalmazva. A támadás súlyosságáról próbálhatjuk meg kikövetkeztetni, ha egyáltalán ki lehet következtetni. Hogy a Szentírásból próbáljunk meg találni olyan történeteket, ehhez hasonló történeteket, amikor egy istenfélő embert azzal vádoltak meg, hogy elhagyta őt az Isten. A Zsoltárírót is ezzel vádolták meg, hogy hol van a te Istened, azaz elhagyott téged a te Istened. És milyen okra vezették vissza rendszerint az emberek ezt az állapotot? Arra az okra, hogy egy embert súlyos csapás ért, nem? legyen az súlyos betegség, fogság, számüzetés, vagyonvesztés, tehát valami súlyos csapás érte. És mire következtettek ebből? Hogy olyan nagy bűne van, valami nagyon nagy bűn van a lelkében, vagy bűn követett el, vagy még mindig fennáll az a bűn, és ezért Istentől érte őt a csapás, és az Isten is elhagyta őt. Találunk a Szentírásban erre példát, amikor így vádoltak meg hívő Isten félő embert, hogy téged biztos elhagyott az Isten? Tudtok példát? Még? Dávid például, amikor Abszolom ellen menekült. És gondoljatok csak a vakon szülött emberre, nem? Mit mondtak nekik mit mondtak az Úrnak a tanítványok? Kivétkezett. Jó magam arra a következtetésre jutottam, hogy talán olyan betegség lehetett Úrrá rajta, ami miatt a templomi szolgálatot nem végezhette. Vagy az is lehet, hogy eltávolították valamiért. Talán nem tudtak egyet érteni vele. Nincs leírva a Zsoltáríróban, ezért találgatni tudunk. Kórák fiai a lévitős leszármazottai voltak, és így ebből következően templomi szolgálatokat láttak el, pontosabban énekvezetők voltak, hiszen az első versen így kezdődik a Zsoltár, hogy az éneklőmesternek. Tehát ők az éneknek mesterei, vezetői, szerzői voltak. A Zsoltáríró Istennek áldott eszköze. Szent embere volt, mert a Bibliát szent emberek írták. 2 Péter 1.21. Mivel egy hívő embert ért csapás, ez még inkább megerősítette a szorongatókat abban, hogy elhagyta őt az Isten. Naponként mondván, hol van a te Istened? A következő kérdés, hogy vajon kik lehettek ezek a szorongatók? Kik lehettek azok, akik naponta vég nélkül ezt mondták ennek a hívő embernek, Isten félő, Istennek szent emberének, hogy elhagyott téged az Isten? Vajon honfitársai, zsidó testvérei, vagy a körülöttök élő népek? Mit gondolunk erről? Ez sincs benne a Zsoltárban. Az 5. versben így olvastuk, hogy mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Szeretném megkérdezni, miért megkeseredve emlékszik vissza a hajdani szebb napjaira? Hiszen újongó örömmel és hálaadással vezette őket az Isten házáig. Az erre való emlékezés, vagy visszaemlékezés ott a Hermonnál, inkább bátorítani és erősíteni kellett volna őt, nem? Hát miért keseredett meg a lelkében? Úgy gondoltam én, hogy azért, mert akik mondták neki, hogy elhagyott téged az Isten, azok az ő zsidó testvérei és atyafiai voltak. Azok közül, akiket egykor hálaadással vezetett az Isten házáig, ők bántották. És egyáltalán nem csodálkozom, amikor ilyen kifejezéseket használ, hogy könyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, hogy mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, hogy örvény hív elő, és mintha zúzódás volna csontjaimban. És ha valami igazán csüggedésre ad okot, ami elkeseríti az embert, amiért megkeseredhet a lelkében, én úgy gondolom az, amikor hittestvér bánt hittestvért, nem? Amikor hittestvér bánt hittestvért. Olyan ez, amit a Zsoltáríró bent érzett legbelül mélyen a lelkében. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem. És azt kérdezem, hogy a Zsoltárt ezzel kezdi. Ezzel kezdi, hogy Istenem, látod, hogy mi minden ér bennem, engem. Te látod, hogy hogy bánnak velem. És elkezd panaszkodni az Istennek. Ezzel kezdi a Zsoltárt. Mivel kezdi a Zsoltárt? Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem az Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg az Isten előtt. És ebben az első versben megtalálta azt a hasonlatot, amely leginkább kifejezi az ő belső küzdelmét, a bánatát, a fájdalmát, a keserűségét, a csüggedését, és az abból való kijutat és az elérendő célt, a megoldás a jelenlegi helyzetére nézve. És ez nagyon is kifejező hasonlat a szarvas kívánkozása a folyóvizekre. A kulcs szó a kívánkozik. Calvin a 42. Zsoltár magyarázatában a lapai jegyzetben a következőket írja. A kívánkozás a héber eredetiben bőg. A héberben külön szavak léteznek a szarvas, a medve, oroszlán, a zebra, farkas, a ló, a kutya, a tehén és a juh hangjára. Itt látszólag a szarvas fájdalmas bőgéséről, sírásáról van szó. Heves és vérmes alkatával sokat szenved a szomjúságtól a keleti területeken. Mikor hiányzik neki a víz, és nem képes megtalálni, fájdalmas bőgésbe kezd, és buzgón keresi a hűsítő folyót. Különösen akkor kívánkozik hevesen a vízfolyáshoz, mikor vadász üldözi a száraz és sivár pusztaságban, és bőgve veti bele magát, amint elérte a hőnállított partokat, hogy szomját csillapítsa, és elmeneküljön halálos üldözői elől. Ez szerint, ha az igét újból olvassuk, az első verset ez így hangzik. Mint a szarvas bőg sír a folyóvizekre, úgy sír, bőg az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem az Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg színe előtt? Nagyon kifejező hasonlat abban a helyzetében, amiben most a Zsoltáríró van. Sír a lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem hozzád, Istenem, mint a szomjúságtól szenvedő és üldözött, fájdalmasan felbőgő szarvas. Nem panaszkodással, nem méltatlankodással, nem magába fordulással, nem önsajnálattal kezdi a Zsoltárt, hanem valóságos segítséget keres annál az Istennél, aki számára valóságosan létező és élő Isten. És mi a kérése? Mi a kérése? Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Szeretném megkérdezni, ha bántanak bennünket, ha igaztalan vádakkal illetnek bennünket, nekünk mi a reakciónk? Példa számunkra ez a Zsoltár? Mit teszünk mi? Ez az első reakciónk, ami a Zsoltár írónak volt. Hogy Istenem, most olyan helyzetben vagyok, hogy úgy kívánkozok hozzád, mint a szomjas szarvas, aki nem találja a vizet, és még üldözik is őt. A negyedik verstől a hatodik versig. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened. Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és háladással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő orcájának szabadításáért. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened. A Zsoltárhíró sírt és kesergett, nem csak éjjel, hanem nappal is. Hívő, Istenfélő emberről van szó, Istennek szent emberéről. Vajon miért és kiért kesergett, sírt éjjel és nappal? Első, ha összehasonlított a mostani napjait a korábbival, ez is okot ad a keserűségre. Keserűségre ad okot honfitársa és zsidó testvéreinek a naponkénti szüntelen zaklatása. Mégis azt gondolom, hogy Isten szent emberének, egy mélyen Isten félő embernek igazán keserűségre ad az okot, hogy hívő zsidó testvérei, akik ugyanabban a hitben járnak, ugyanazt az Isten szolgálják, hogyan válhattak ellenség. Ez tényleg keserűségre ad okot. Nagyon nagy keserűségre. És hogyan próbál ellenállni? Hogyan próbál ennek a kísértő gondolatoknak ellenállni és küzdeni a csüggedés ellen, hogy ne adja át magát egészen a csüggedésnek? Úgy, hogy átgondolja a fennálló helyzetét, nem fordul önmagában, nem leengedi, hanem inkább felemeli a kezét, kiterjeszti a kezét az Isten felé, és felteszi azt a kérdést, hogy miért csüggedsz el, lelkem? Felteszi a kérdést, miért csüggedsz el, lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? És a saját kérdésére, mi a saját válasza? Ki bántalálja meg a választ? Én, lelkem, bízzál Istenben. Felteszem a kérdést, kiben bízhatunk? Kiben? Bízhatunk-e emberben? Bízhatunk-e emberben? Legyen az bármilyen tudással és tekintéllyel bíró ember. Bízhatunk-e emberekben? És hadd mondjak erre egy példát. Jézus tanítványai a tanítvány társak közül kiben bíztak meg a legjobban? Ki volt számukra a tekintély? Emlékeztek-e? Nem is kell ehhez többet fűzni. Bízhatunk-e emberben? Bízhatunk-e emberben, amikor csüggedésben vagyunk? A Zsoltáríró nem hagy kétséget efelől, azt mondja, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő orcájának szabadításáért. És amikor olvastam a Zsoltárt, mondom, itt fellélegzik az ember. Legyőzte a ránehezedő csüggedést, hiszen az ügyét az Istenre bízta. Bízzál Istenben, majd még hálát adok néki az ő szabadításáért. Jön a következő nap, felébredt, mi fogadta újból? Mi fogadta újból? Hol van a te Istened? Mert minden nap ezt mondták neki. Hol van a te Istened? És ezt ő újból hogyan élte meg? Azt olvassuk a 7. és 8. versben. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és a Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény, örvényt hív előzolt a két hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Azt hinni az ember, hogy véget ért a küzdelem. De nem. Tovább folytatódik. Nem voltunk vagy vagyunk mi is így. Amikor úgy gondoltuk, hogy problémánkat letettük, ráhelyeztük az Úrra, és már a következő nap kiderült, hogy ott folytatódik minden, ahol előző nap abba maradt. Miért? Hiszen az Úr kezébe tettük le. A jó Isten okolható a történtekért? Nem gondolnám. De hajlamosak vagyunk így gondolkodni, amikor bent vagyunk a próba mélyén, hogy az Isten miért nem segít, hogy elfelejtett engem. Hiszen ott folytatódik minden, ahol abba maradt, és ezért az Úr a felelős. Mit tesz a Zsoltáríró? Az Istenhez fordul ebben a helyzetben a 7. versben, és így szól. Istenem. Hát az Istenhez fordul. Istenem. Elcsügged bennem az én lelkem, azért emlékezem Reád, örvény, örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Vagyis mit mond el? Azt mondja, hogy Istenem, nincs változás, nincs szabadulás, még mindig a Micárhegyén vagyok. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. És mintha azt érezné az ember, ahogy olvassa a Zsoltárt, hogy mintha kezdeni Istenre tolni a felelősséget, hogy ami engem ér, az a te vízörvényeid, az a te víz áradásod, az a te hullámod, és már ott vagyok, hogy ezek összecsapnak a fejem fölött. Az előző csüggedéshez képest, mikor már azt gondolnánk, vagy ő is azt gondolta, hogy kijött belőle, még mélyebbre zuhant. Úgy érzi, hogy ez már az Isten keze, hiszen az ő örvényei, amelyek az egyik a másik után hozzá húzza le. Épp, hogy kiemelkedik, és levegő után kapdos, rögtön húzza alá a másik. És a hullámok összecsapnak a feje fölött. Úgy tűnik, mintha az örvények végérvényesen aláhúznak, és nincs menekvés, elmedül a habokban. Azért milyen mély lelki hullámzó küzdelem ez a 42. Zsoltár. Erőt merít, majd újból aláhanyatlik. Újból erőt merít, újból aláhanyatlik. Ki lehet-e ebből a küzdelemből győzelmesen jönni? Mit tesz ezután, amikor úgy tűnik, hogy a habok elnyelik őt? Átgondolja újból az előbbieket. Ténylegesen mindaz, ami engem ért, ez az Úrtól származik. Ki is az Isten? Ilyen ő. És milyen megállapításra jut, amikor a jó Istenre gondol. 9. vers. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr. Éjjel éneke volt velem. Imádság az én életem Istenéhez. A Szentírás egyik gyöngyszeme ez az Isten gondviseléséről. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, és imádság az én életem Istenéhez. A Zsoltárírónak ez az Úrral szerzett tapasztalata, ilyen az én Istenem. Nappal kiküldi a kegyelmét, éjjel éneke van velem. És mindezért nem feledkezett meg, hogy hálát adjon az Istennek, mert azt mondta, hogy imádság az én életem Istenéhez. Neki az életet maga az Isten jelentette, hiszen azt mondta, életem Istenéhez. És amikor ezt végigolvassuk, akkor arra gondolunk, hogy na, végre vége, újból kiemelkedett a csüggedésből. Most már kész, megszabadult a csüggedésből, felemelkedett. De azt látjuk, hogy újból tovább folytatódik. Még mindig nincs kiemelkedés. Mit mond az Úrnak utána? Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenségem háborgatása miatt? Az egyik percben azt mondja, hogy nappal kiküldtek kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt, szüntelen velem van. Most pedig azt mondja, hogy miért feledkeztél el róla. Nem egy nagyon nagy küzdelemről van szó. Nem vagyunk így, hogy egyik percben, amikor az Istenre gondolunk, úgy tapasztaljuk, hogy az Isten velem van, az ő kegyelme végtelen. És ha belekerülünk egy próbába, akkor azt mondjuk mindjárt, hogy Istenem, miért hagytál el engem? Miért kell gyászban járnom? De vajon az imádságban ténylegesen arról van szó, hogy a jó Istenre akar-e a felelősséget áthárítani? Hogy ő tehet mindenről, vagy valami egészen másról van szó? Én úgy gondolom, hogy egészen másról. Hiszen a 42. és a 43. Zsoltár ima küzdelemről szól. Az Istennek szent embere küzd önmagával, küzd a körülményekkel, és küzd az Istennel. Küzd az ő kőszálában. mert csüggedésben van, és emberileg kilátástalan a helyzete. 10. verstől. Hadd mondjam Istenemnek, az én kőszálamnak, miért feledkeztél el róla, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt, mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el én lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Így olvastuk, hogy hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak. Noha azt látjuk, hogy a zsoltáríró így szól az Istenhez, hogy miért feledkeztél meg rólam, és miért kell gyászban járjak, és mintha zúzódás volna a csontjaimban. De már itt érezhető, tapasztalható még, ha gyengén is, de kezd a csüggedésből emelkedni. Hiszen a 10. vers első mondatában azt mondja, hogy hadd mondjam Istenemnek, Istennek, az én kőszálamnak. A jó Istent már kőszálnak hívja, ami az alapot, a biztonságot, az elrejtettséget, az elrejtőzést, a védelmet, az oltalmat jelenti. Jelképesen az örvénylő hullámokból, a Jordánból kezd kiemelkedni, és látja a Hermon hegységnek a szikláit, és azt mondja, az Úr az én kősziklám és menedékem. Igaz, a naponkénti tapasztalatom az, hogy gyászban járok. És úgy tűnik, hogy senkim sincsen. És ha nem fölfelé néz, hanem oldalra és lefele, akkor valóban marad a gyász, a zúzódás a csontokban, hiszen emberi segítség nincs. És az utolsó 12. versben ismét felteszi önmagának a kérdést, hogy miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz? Bízzál Istenben! Milyen mély küzdelem az ember természetéből fakadó csüggedés és háborgás ellen. Mert sajnos ilyenek vagyunk. Csüggedők, háborgók. Na de van kiút, van megoldás, nem emberi. Ha emberekre nézünk, marad a gyász, az úzódás, a csüggedés, a háborgás. És azért nem tud a másik ember érdemben segíteni, mert ő is ugyanilyen. Ő is csüggedő, ő is háborgó, és ha végig gondoljuk, hogyha két háborgó ember akar egymáson segíteni, abból mi lesz? Abból nem gondolom, hogy igazán érdemi segítség lenne. A valódi érdemi megoldás az az, hogy bízzál Istenben. 43. Zsoltár. Első két verse. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen. Az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Az első és a második versben, itt a 43. Zsoltárban az Isten igaz ítéletére és oltalmára bízza magát. Azt mondja, hogy ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg az ügyemet. A zsoltáríró ezt is megélte, hogy irgalmatlan nemzetség, hogy álnok és hamis ember. Még olvasni is nehéz ezt, nem megélni, átélni. Még csak egy emberről sem ír, aki mellé állt volna, aki a csüggedésben bátorította volna, ott lett volna, segített volna. A második vers, hiszen te vagy oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet? És talán ebben a mondatban domborodik ki legerőteljesebben az a belső lelki küzdelem, az ő belső ellentét, ami az ő lelkében dúl. És hozzátenném, hogy a mi lelkünkben is dúl vagy dúlhat. A 42. vagy 43. Zsoltár második versenek az első mondatának az első fele így hangzik, hiszen te vagy oltalmam, Istene. Tehát a fejében, a gondolkodásában, az ismeretében úgy ismeri az Istent, aki kősziklám és oltalmam Istene. És úgy gondolom, hogy a zsoltárírónak ez nem csupán elméleti ismeret, hanem tapasztalati is. Ő pontosan tudja, hogy ki az az Isten, akiben hisz, de amikor elérkezik a próba ideje, és az Úr úgy fényesíti jellemünket, hogy egyre nagyobb próbákat enged meg, egyre mélyebb nehézségekbe enged bele, és bizony megpróbáltatik a hit, hogy aztán az Isten hívő, az Isten félő hívő ember hitében megerősödve kerüljön ki a küzdelemből, és ne adja át magát teljesen a csükkedésnek. A zsoltárírói is teher alatt van. A mondat egyik fele azt mondja, hogy az Isten, az én Istenem oltalmam, a másik fele, hogy miért vetettél hát meg engem. Az Istennel való küzdéshez. A zsoltárírói azt mondja, hogy Istenem, én tudom, hogy te oltalom vagy. Én tudom, hogy te kőszál vagy. Én tudom, hogy te vagy az, aki megvédsz engem. De most hol a védelem? Szabad préda vagyok. Talán megvetettél engem? És ha itt befejeződne a zsoltár, akkor az eddigi küzdelem hiába való lett volna. És az ellenség elérte volna a célját. Hogy hol van a te Istened? De a zsoltárírói őszintén és teljesen kitárta a szívét az Isten előtt. És teljes őszintességgel mondta el, hogyan éli meg a jót, és hogyan éli meg a rosszat. Elmondta azt, hogy milyen küzdelem dúl az ő lelkében. A körülmény azt súgja, azt mondja, ezt érzem belül, ez a tapasztalat, de tudom, hogy ez nem így van. Kérlek, küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérlek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem, miért nyugatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Ez már a csüggedés feletti győzelemnek a hangja. A zsoltárírói hasonló gondolatokkal fejezi be, mint ahogy elkezdte. A zsoltár így kezdődött, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem az Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg a te színed előtt? Most pedig azt mondja, küldd el világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Vigy el a te szent hegyedre, és a te hajlékaidba. Istenem, én világosságban és igazságban szeretnék járni. Nem a Micár hegyén, nem a távolban, nem ott, ahol most vagyok, hanem a te hajlékodban. Én visszavágyom az Istenhez. Uram, hozzád vágyik a lelkem. A te világosságod és igazságod vezéreljen engem. Miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az én szabadítómnak és Istenemnek. És ezzel fejeződik be a zsoltár. Nincs újra, hogy örvényt örvény hív elé. Nincs az, hogy háborgatnak engem az ellenségeim. Pedig még nem olvassuk a zsoltárban, hogy visszakerült volna a Hermon hegyétől Jeruzsálembe. De a lelkében ott van. És már nem a körülmények irányítják. Nem a körülmények, sőt a körülmények már egyáltalán nem befolyásolják. Nem azt nézi, hogy emberek mit mondanak, hogyan bánnak vele, hanem arra az Istenre néz, akire úgy vágyik az ő lelke, mint ahogy a szarvas, ahogy felbőg, amikor nem találja a vizet. A zsoltáríró lelkében teljesen helyreáll az Isten iránti bizalom. Ő vissza a Sionra vágyik, az Isten házába, az Isten népek körébe, az ő Istenéhez. És ott van a szívében a mélységes mély hála. Így olvastuk, még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Szívemből kívánom, hogy a 42. és 43. Zsoltár álljon előttünk tanulságul, mert a csüggedés felett lehetséges, valóságos, igazi győzelmet találni. Úgy, ahogy a Zsoltár írók mondta, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik hozzád az én lelkem, ó Isten. Amen. Szerető égi atyánk, az Úr Jézus nevében hálás szívvel jövünk hozzád, az ige hirdetés után. Nagyon szépen megköszönjük néked, hogy neked különösen gondod van rólunk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra és nem hagysz el. Annak ellenére se, hogy milyen sokszor így éljük meg. Annak ellenére, hogy sokszor megérdemelnénk azt. De te sokkal jobban szeretsz annál, mint hogy magunkra hagynál bennünket. Nagyon szépen köszönjük, hogy a 42. Zsoltárban betekintést nyerhettünk a zsoltáríró mély küzdelmére. Arra, hogy ő is hajlamos volt az elcsüggedésre, de ő nem engedte, hogy elcsüggedjen, hanem küzdött egészen addig, még meg nem küzdötte azt, hogy kiemelkedjen a csüggedésből. No, azt érezte, hogy vízáradások borítják el. Azt érezte, hogy elmerül. Így élte meg az ő küzdelmét. Azt a távolságot, amelyet az ő helyétől messze kellett, hogy eltöltsön. Távol került tőled, a te népettől. De a szívében ott volt a vágy végig, hogy visszataláljon hozzád. És nagyon szépen köszönjük, hogy ezen keresztül a Zsoltár keresztül is tanítani akarsz. Bátorítani akarsz és erősíteni akarsz, hogy mi sem essünk csüggedésbe, hanem küzdjünk ellene, vegyük fel a harcot, már fel lehet venni, és te nálad megoldást találunk. Köszönjük néked, hogy ennyire szeretsz, és hogy ennyire gondod van, és hogy te ennyire szereted a te népedet is. Kérünk arra, hogy áldjál meg bennünket, de áld meg a te népedet, és adjál mélységes, mély szeretetet mindannyiunknak a szívébe. Jézusunk drága nevében.